Köszöntöm a gyülekezetet és az új arcokat is, akiket még egyáltalán nem láttam, akikkel most találkozom először, azokat is, akiket régen láttam már. Köszöntelek mindannyiótokat. Az elmúlt alkalommal, amikor itt jártam közöttetek, akkor János Evangélium a 17. fejezetének a 3. versét néztük meg közösen, amely úgy hangzik, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged és akik elküldtél a Jézus Krisztust. Arról a megismerésről gondolkodtunk együtt, ami életre vezet. Nem csupán egy ismeretről, hanem arról a fajta megismerésről, ami életre vezet. És felmerült az, hogy milyen lehetőségei vannak ennek a megismerésnek. Ugyanakkor a meggyengült emberi képességek felhasználásának a módjáról is szóltam. Jeremiás könyve 17. fejezetében ugyanis arról van szó, hogy az emberi természetünk az annyira meggyengült, hogy igazán becsapja az embert, és nem lehet rá támaszkodni. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti azt. Ugye ez volt a Jeremiás ige, és ott végigvettem azt, hogy teljes mértékben a legjobb emberi képességeinkre sem, amit az Istentől kaptunk ajándékként, úgy, mint a lelkiismeret és az értelem, azokra sem támaszkodhatunk, csak is az Istenre való támaszkodás során ezeket használhatjuk, viszont nagyon fontos, hogy ezeket a képességeinket használjuk maximálisan, tehát, hogy nehogy resszívek legyünk, mint voltak a tanítványok, ugyanis az emberi természet hajlik a resszívűségre. És hát hogyan lehet megismerni igazán az Urat? Hát úgy, ahogy elsősorban ő kinyilatkoztatta magát. Ugye, és akkor is felmerült már ez a gondolat, hogy Jézus Krisztus hogy mutatkozott be, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És akkor ilyen tekintetben valamilyen szinten folytatnánk az akkor elkezdett gondolatainkat a megismerés körül. Talán úgy is mondhatnám, hogy az üdvösség ismeretét folytatnánk, hiszen van olyan ismeret, ami valóban életre vezet. És nekünk arra van szükségünk, hogy ezt a fajta megismerést Jézus Krisztusban elnyerjük, hogy valóban életre tudjunk jutni, mert ez a lényege a megismerésnek, az üdvösség ismeretének. És most a mai napon, tehát Jézus kijelentéséből, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, egy kicsit az út kérdéskörével foglalkoznánk. És hát ha megnézzük, hogy az út önmagában ugye általában összeköt településeket, az útnak van egy célja, a Bibliában megkülönböztetünk keskeny és széles utat, ugye a széles út feltételezi azt, hogy sok minden megfér ott rajta, széles, sok mindent befogad, akár több cél is lehet, ugye az önmegvalósításnak, a gazdagságnak, a szórakozásnak, stb. Útjáról is beszélhetünk, széles út, ott sok minden megfér. De a keskeny út, ami az életre vezet, és ami maga Jézus Krisztus, ő az út, az a jellemépítésnek az útja, annak egy célja van, a Krisztus képére és hasonlatosságára történő átalakulás. Ez a jellemépítésnek az útja. És ezen az úton tudunk mi is életre jutni. Izrael esetében maga Jézus Krisztus volt az, aki elölment és elöljárt. Emlékeztek arra, hogy tűzoszlopban éjszaka, és felhőoszlopban nappal. Tehát ő maga volt az, aki elöljárt az úton, és ez nagyon szemléletes a jópásztor példázatában is, ahol az igazi pásztor az elöljár, a juhok előtt jár. És ennek a jelentősége az, hogy ő maga találkozik először a nehézségekkel, ő tapossa ki előttünk az utat. Nagyon sokszor a tanítványok esetében közöttük is inkább Péterre volt jellemző az, hogy ő előre szaladt sokszor. Hirtelenkedő is volt, és hát így először találkozott a nehézségekkel. És nagyon sokszor az emberi természetünkben mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy sokszor előre szaladunk, és ott nem várjuk meg az Istennek a vezetését, nem utána megyünk, nem ő jár elől, bár minden esetben ő szeretne előjárni, de amikor nem ő jár elől, akkor ha előre futunk, akkor sajnos mi találkozunk olyan nehézségekkel, amiket akár fel sem tudunk dolgozni, és akkor kérdezzük, hogy hát miért történt így, miért így kellett történjen, hát nagyon sokszor ez ilyen apróság is lehet az oka. És itt alapigeként én A Kolossébeliekhez írt levél második fejezetének a 6. és a 7. versét választottam. Nincs szó itt külön az útról, de a járásról van szó, ami azt jelenti, hogy épp hogy megteremti annak a kapcsolatát, hogy ugye az úton nekünk az a szerepünk, hogy járjunk. Tehát, hogyha mi nem lépünk rá erre az útra, és nem maradunk ezen az úton, akkor igazán hiába Jézus Krisztus az út. Akkor nem fogunk eljutni, ahogy ő bemutatkozott, sem az igazságra, és aztán sem az életre. Nagyon jelképesek ezek a kifejezések, épp a tanulmányban is ugye szó esett a világosságról, a sóról. Jézus mindig olyan jelképeket talált, amelyek a legtökéletesebben tükrözték a lényegét annak, amit mondani szeretett volna. Tehát az alapigénk a Kolossébeliekhez írt levél második fejezetének a 6. és a 7. verse, amely így hangzik. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Még mielőtt ennek a részleteit megnéznénk, ennek a kis szakasznak a részleteit, nézzük meg, hogy egyáltalán Kolossé hol helyezkedett el, milyen hatások érték ezt a várost. A tengertől körülbelül 200 kilométernyi távolságra az egyik folyónak, a Lükosz folyónak a völtorkolatában épült, Kis-Ázsia belsejében Kolosszé, és a római birodalomnak a keleti útvonala Kolossén átvezetett. Most Kis-Ázsiának a kelet-nyugat szellemi áramlatai találkoztak itt, különböző kultúrák olvadtak össze, a perzsa dualisztikus világnézet jelen volt itt, és a nyugati partjain a görög filozófia, ugyanakkor egymásba vegyültek különféle vallási irányzatok, és ezekből ilyen új világhódító kultuszok születtek, például a Mitrász kultusz, az Atis, a Kübelé kultusz, és például Hierapolisban, ez közel feküdt Kolosszéhoz, voltak a frigg misztérium vallások, és főként ennek a centruma volt itt, és az ottani szentélyben pedig Apollót tisztelték. Tehát látjuk azt, hogy Kolossét mennyi hatás érte. És éppen ezért nem volt könnyű helyzete itt az itt levő gyülekezetnek sem, hiszen könnyen tévtanítók jelentek meg a gyülekezetben. Nagyon sok kellemetlenség is érhette a gyülekezetet. Epafrász volt különben az, aki elvitte a Jézusról szóló evangéliumnak a jó hírét ide Kolosszéba. Ő pogányból lett keresztényi, és Kolosséból származott, ugyanakkor Pálnak a munkatársa volt. És amikor észrevette Epafrász azt, hogy a tévtanítások kezdenének megjelenni a gyülekezetben, akkor segítséget kért Páltól, a munkatársától. És így született meg ez a levél, amelyben Pál apostol végül is az igazi evangéliumot szólaltatta meg, és ezáltal egyrészről lefegyverezte a tévtanításokat, másrészről pedig bátorította a kolossébeli embereket, gyülekezetnek a tagjait, hogy ne ijedjenek meg a tévtanítóknak a fölényétől. Most az a terület, amelyben a tévtanítók a lábukat megvetették, az a kozmosz volt, vagy mai kifejezéssel a természet. Ők azt vallották, hogy a keresztény hitnek és az életnek, a természetnek a szemléletéhez kell igazodnia. Ugyanis Krisztuson túl azt mondták ők, hogy a világ elemeinek a törvénye uralkodik, és hozzájuk szükséges igazodni. Éppen ezért Pál apostol nem véletlenül az első fejezet 16.-17. versében külön hangsúlyozza azt, hogy Krisztus mindenek felett áll. Tehát nincs olyan, hogy a világ elemeinek a törvénye azok Krisztus felett állnának, hanem mindent ő tart kézben. Ezért mondja azt, hogy ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa, és őre áll nézve teremtettek. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Tehát ezek hangsúlyozva vannak a Kolossé levélben. Ugyanakkor a második fejezet, és a 15. versben lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Tehát főként itt a 15. vers, ugye, hogy hogy ő minden felett áll, hatalmasságuk felett áll. Most ebben a környezetben születik meg a levél, és az igazi evangéliumot szólaltatja meg Pál apostol ebben a levélben. És ahogy látjuk, amit alapigének is felolvastam, ugye úgy kezdődik, hogy amiképpen vettétek Krisztust, aképpen járjatok ő benne. Ebben a két igeversben Pál apostol megfogalmazza igazán az evangéliumnak a jó hírét, azt, hogy igazán hogyan lehet Krisztusban új élete az embernek a többi igével együtt. De természetesen itt egy nagyon tömör levezetését látjuk annak, hogy hogyan működik ez, hogy az Isten maga életté tud válni az embernek. Ő az út, aki aztán elvezet az igazságra, és az igazságból pedig eljutunk az életre. Az élet maga lehet, költözhet az emberben. Hát azt mondja, hogy amiképpen vettétek Krisztus Jézust. Álljunk mit meg ennél a bevezető résznél először. Amiképpen vettétek Jézus Krisztust. Vettétek, vagyis elfogadtátok, befogadtátok, magatokhoz vettétek. Hogyan vettük Krisztust? Ugye itt azért kiknek szól, már egy megtért kis közösségnek, ahol olyan személyek vannak, akik már találkoztak Krisztussal, akik elindultak ezen az úton, visszaemlékeznek valamire, hogy amiképpen vettétek Krisztust, hogy vettétek Krisztust, mi hogyan vettük Krisztust. Mi hogyan vettük Krisztust? Hát elsősorban megváltóként, szabadítóként vettük Krisztust. Úgy fogadtuk őt be, nem? Azért indultunk el ezen az úton legtöbben, tehát ez az, ami megváltásunkat szolgálja. Jézus Krisztust úgy vettünk, mint szabadító, mint megváltó. Hogyha a világnak teológusa lett volna szükség, akkor teológust küldött volna. Hogyha tudósa lett volna szükség a világnak, akkor az Isten Jézus Krisztusban tudóst küldött volna. Ha feltalálóra, akkor feltalálót küldött volna. De nekem, neked és az embereknek megváltásra van szükségünk, mert egy olyan helyen vagyunk, ahol igazán tisztán nem is látunk, ahol igazán szükséges bennünket megkeresni, ahol szükséges bennünket megváltani, nyitogatni a látásunkat, tisztogatni, építeni a jellemünket. És ő elsősorban megváltóként és szabadítóként jött le hozzánk. Nem azért fogadott el minket, mert sikerült bizonyos szintet elérnünk, hanem azért, mert utánunk nyúlt. És ebben a dologban, hogy megváltóként, szabadítóként vesszük őt, úgy fogadjuk őt be magunkhoz, az két fontos dolgot jelent. Az egyik az, hogy felmérjük azt, hogy ő milyen áldozatot hozott érettünk, hogy nagyon nagy volt az az áldozat, sokba került. Jézus Krisztusnak az életébe, egy isteni személynek az életébe, aki letette az ő istenségét, emberként lejött közzénk, és az ő életét adta oda az emberért. Az életét adta oda érettem. Ugyanakkor magában foglalja ezt, hogy szabadítóként és megváltóként venni őt, vagy befogadni őt, az, hogy ezt ajándékba kaptuk, nem tudjuk kifizetni ezt az áldozatot. Olyan szépen fogalmazza meg Ésaiás könyve 53. fejezetében, hogy békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Tehát azt, hogy mi meggyógyulhatunk, az, hogy mi megváltásban részesülhetünk, az azért van, mert ő elviselte a szenvedést, azért, mert ő elfogadta azt, hogy neki sebei legyenek, azért, hogy mi megváltásban tudjunk részesülni. Nagyon nagy ez az ár, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor ez úgy megolvasztja az emberi szívnek a páncélját. Ez az, ami legelőször utat talál az érző emberi szívhez. És ugyanakkor ezzel egyidejűleg tudatosul az is bennünk, hogy mi nem tudjuk ezt megfizetni, bármit is tennénk érte. Bármilyen jók is szeretnénk lenni, nem tudjuk egyszerűen megfizetni ezt az áldozatot, és Jézus Krisztust ezt az adós szolga példázatán keresztül hozta tudomásunkra. Ugyanis ott, aki nagyobb összeggel tartozott, Az a szolga, hogyha egész életébe dolgozott volna, sőt, ha az egész családja egész életét ledolgozza, akkor se tudta volna kifizetni azt az összeget, ha csak azért dolgozott volna. És ezáltal akarta Jézus példázni azt, hogy mi egyszerűen nem tudjuk megfizetni ezt az áldozatot. Tehát ezt mi nem tudjuk úgy viszonozni, hogy mi helyette valami jót teszünk, vagy érette teszünk valamit, vagy jobbak leszünk, hanem ez a kettő együtt, hogy tudatosul bennünk, hogy ő mit hozott érettünk, és hogy mindezt ajándékba adja nekünk. Ez a kettő igazán az emberi szívet azt megolvasztja, és érzővé teszi. És amikor Krisztus szeretete az ember szívét ilyen értelemben érzékenyé teszi, és befogadóvá teszi, akkor Jézus tovább megy, mert azt mondja, hogy befogadjuk őt, mint szabadítót, mint megváltót, mert úgy vettük, amiképpen vettétek Jézus Krisztust, de hozzáteszi azt is, hogy az Urat. A halála nem lett volna elég Jézus Krisztusnak. Ha nincs feltámadás, akkor az ő áldozata hiába való lett volna. De azáltal, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és a feltámadásnak is az Ura, ezáltal van reménység számunkra. És az, hogy őt venni, nem csak szabadítóként és megváltóként, mint aki meghalt érettünk, nem csak az ő áldozatát átgondolva, hanem úrként venni őt, az még valami többet jelent. Jelenti azt, hogy ő a feltámadás ura, jelenti azt, hogy feltámadni benne. A Rómabeliekhez írt levél 6. fejezet 4. versében Pál apostol a keresztségnek a képét úgy tárja elénk, mint egy meghalást és egy feltámadást. Meghalni az énnek, és feltámadni Jézus Krisztusban egy új életre. Rómabeliekhez írt levél 6. fejezetének a 4. verse így hangzik, hogy eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járuljunk. Egy új életben járásról beszél. Tehát Jézus Krisztus, mint urat venni, az azt jelenti, hogy ha elfogadunk valakit urunknak, nálunknál bölcsebb és jobb vezetőnek, ezt azzal fejezzük ki, hogy hallgatunk a tanácsára, követjük útmutatását, és engedelmeskedünk neki. De mindez úgy, azzal összhangba, hogy Jézus Krisztust vettük, mint szabadítót és megváltót. Vagyis amikor megragad bennünket az Istennek a szeretete, és a természetünkben feltörő önző hajlamunkat meg tudjuk tagadni ezáltal, mert hogy olyan urunk van, aki szeret bennünket, és életét adta értünk. Ezek így kapcsolódnak aztán össze. Marad ugyan a régi természet, de mégis újjá válik. Miért? Mert maga az élet költözik bele. És ezt jelenti, hogy Krisztusban lenni. Jézusnak egyik tanítványa, akit Tamásnak hívtak, úgy vonult be a köztudatba, mint a hitetlen Tamás, és valahogy egy kicsit olyan, lehet, hogy megvetés is érte őt, pedig az emberi természetnek ez az egyik természetes velejárója, tehát az emberi természet önmagában erre hajlik. De ő ezt különösen kifejezte akkor, amikor Jézus a feltámadás után megjelent a tanítványoknak, ő pont nem volt ott, és a tanítványok, mikor elmondták neki, akkor ő nem hitt el. Azt mondta, hogy ha majd látom őt személyesen, és hogyha az én kezemet, az én ujjaimat az ő sebébe teszem bele, csak akkor hiszem el, hogy valóban feltámadt. És Jézus megjelent még egyszer, 8 nap múlva, akkor, amikor ott volt Tamás is. És hát Jézus maga mondta, hogy tegy az ő ujját az ő sebeibe, és azt mondja, most már legyél hívő, és ne legyen hitetlen, most már hívő legyen. És mi volt Tamásnak a reakciója? Ezért mondtam, azért idéztem fel most ezt a kis rövid eseményt. Mi volt Tamásnak a reakciója? Én Uram, én Istenem. Ez fejezi ki azt, hogy te számomra is úrrá váltál. Te Istenem, te Uram vagy. Tehát Jézus Krisztust venni, mint Urat, az jelenti azt, hogy ő rá tudok hallgatni, hogy ő nagyon fontos az élet, ő a legfontosabb, hogy igazán a legbölcsebb, és egyszerűen rá tudok hagyatkozni. Mint Úrra rá tudok hagyatkozni, rá tudok támaszkodni. Lukács evangélium a 24. fejezetében pedig az Emmausi tanítványokról olvasunk, akik a feltámadt Jézussal egy ideig együtt mennek, úgy mennek vele együtt és beszélgetnek, hogy nem ismerik fel, hogy Jézus az, aki a feltámadt Úr közöttük van, és velük együtt beszélgetnek. És eljutnak a szálláshelyükhöz, és akkor ott külön mennének, Jézus menne tovább. Tehát nem tárulkozik ki előttük, nem mutatkozik be nekik külön. És akkor ott azt olvassuk, ott a Lukács evangélium a 24. fejezetében, hogy kényszerítették őt, hogy jöjjön be hozzájuk. Tehát külön kérték Jézust, hogy menjen be hozzájuk. És amikor bement Jézus, akkor ott ismerték fel, hogy ő az a feltámadt üdvözítő. Addig nem tudták őt felismerni, sőt, nem is értették teljes mértékben a róla szóló jövendőléseket sem, bár azt olvassuk róluk, hogy lelkendezett a szívük, amikor Jézus a közelükben volt, de nem értették meg, az összefüggések nem jutottak el hozzájuk, és amikor Jézust befogadták, ugye, mert itt végül is egy befogadásról van szó, átvitt értelemben, lelkileg arról van szó, hogy befogadták, ők fizikálisan is, de ezt lelki vetületre átvíve, tehát amikor befogadjuk őt, akkor belülről elkezd működni az élet. A dolgok helyére kerülnek, ugye a tanítványok is akkor megértették azokat, amit előtte hallottak, de nem értettek. Erőt kaptak az engedelmességhez, és meggyógyultak a resszívűségükből is, mert Jézus megfedte őket, ha emlékeztek, hogy balgatók és resszívek mindazoknak a elhívésére, amit a próféták mondtak. Tehát, hogy belülről megváltoztak. Az emberi szívbe költözik be, amikor befogadjuk, és belül életet teremt, élővé új teremtését tesz. És így összesítve Jézus befogadni nem csak azt jelenti, hogy végighallgatjuk őt, vagy meghallgatjuk a róla szóló beszédet, nem is csak annyi, hogy egyetértünk vele, vagy lelkendezik a szívünk, mint ahogy a tanítványoknál is történt, hanem akkor változott meg az ő életük is, amikor Úrként fogadták őt be, és tették azt, amire indította őket. Ez jelenti más szavakkal azt, hogy rátámaszkodunk, teljes mértékben rátámaszkodunk. Ugye nagyon sokszor az ember azt gondolja, hogy a saját maga úra, holott rájön arra, hogy nagyon sokszor az ellenség játékszere. Nem? Nagyon sokszor van úgy, hogy még meg nem ismertük az Istent, azt gondoljuk-e nagyon határozottan, hogy hát mi tudjuk kézbe tartani az életünket, mi nagyon jól tudjuk azt irányítani, és talán nagyon céltudatos emberek ezt nagyon jól is csinálják egy ideig, de amikor eljutnak oda, hogy van egy pont az életükben, hogy ott már nem tudják irányítani, ott egyszerűen már nincsen mit tenni, akkor rájönnek arra, hogy mennyi mindent, amit azt gondoltak, hogy ők irányítottak, igazából nem is ők irányították. Nagyon sokszor olyan helyzetbe kerültek esetleg, amit nem is szerettek volna, vagy nem is ők irányítottak. De amikor befogadjuk Krisztust, akkor az élet költözik be, és akkor új teremtésé válik az ember, mert megváltozik a gondolkodása, a beszéde, a szokása meghal az énnek, és egyben fel is támad. Mennyire logikusan és mennyire reálisan tárja fel ugye az evangéliumnak a jó hírét Pál apostol itt ebben az egy igeversben is, hogy azt mondja, hogy vettétek Jézus Krisztus az Urat, és azt mondja, hogy folytassátok utána, járjatok ő benne. És itt térünk rá az úton való járásra, ugyanis Jézus Krisztust úgy venni, mint szabadító, mint megváltó, mint Úr, és vele együtt járni, ő benne járni, az jelenti azt, hogy nem saját úton, és jelenti azt is, hogy nem megállunk az úton, hanem járunk. Egy keresztény írónőtől, Ellen Gould White-tól, az ő könyvéből, a Szemelvények első kötet 325. oldaláról olvasok egy idézetet, ami szerintem így a saját útnak a képét tárja egy kicsit elénk. Ugyanis így fogalmaz, hogy vannak olyan lelkiismeretes emberek, akik részben Istenben, részben pedig magukban bíznak. Nem tekintenek Istenre, hogy az Úr ereje tartsa meg őket, hanem a kísértések elleni őrködésre és bizonyos tettek végrehajtására támaszkodnak, hogy Istennél így találjanak elfogadásra. Az eféle hitben nincsenek győzelmek. Tehát mit mond lelkiismeretes keresztényekről, hogy nagyon sokszor a kísértések ellen őrködnek, hogy még ne is érje el őket. Tehát az energiájukat mibe fektetik bele, abba, hogy nehogy véletlenül elbotoljanak, nehogy véletlenül valami történjen, elessenek valamiben a hitéletben. És azt mondja, hogy bizonyos tettek végrehajtására támaszkodnak, és mi a kulcs szó ebben, hogy támaszkodnak. Nem az a gond, hogy figyelnek és vigyáznak, hanem hogy támaszkodnak rá. Tehát az azt jelenti, hogy félig magukban, félig az Istenben bíznak. És ebben az esetben végül is egy ilyen saját út jön létre a keskeny úton belül. Mert valahol nem adják meg azt az esélyt az Istennek, hogy ő, aki maga az út, és elől, és ugyanakkor a jó pásztor, aki elől jár, hogy ő az, aki egyengesse előttünk az utat. Ő az, aki mutassa az utat, és mi tudjuk követni őt. Nagyon elgondolkodható így ez a saját útnak a kérdése is. Ugyanakkor ugye benne van, amit említettem is, hogy az úton járni szükséges. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy akár forgalmas helyen is, vegyünk csak azt, hogy járdákon, ha megállunk, megállnak egy nagyobb csoport, vagy bicikli úton megáll egy nagyobb csoport, akkor fenntartja a forgalmat. Így van ez egy országútnál nem is beszélve. Egy autópályán kézbaleset veszély, hogyha valami megállás történik. De ugye vegyük mondjuk csak egy bicikli utat. Ha ott megállnak, akkor torlódás lesz, fenntartják a többieket, nem tudnak előre haladni. A Biblia szóhasználatában van ez a kifejezés is, hogy megbotlanak, ami a megbotránkozás. Tehát akkor, amikor mi megállunk, saját életre berendezkedünk, úgy elrendezzük a saját kis életünket úgy, ahogy az úgy jó és elfogadható, nagyon sokszor ez is egy kísértés, és ez is vezethet oda, hogy ha megállunk az úton, akkor előfordul, hogy tényleg úgy haladás hiányában feltartóztatunk másokat, és nem akarjuk, nem szeretnénk, de megvan ez a kísértés az emberi természetnek, hogy már úgy berendezkedjen egy kicsit, hogy úgy letegye a dolgokat, úgy jól érezze magát, mert hát senki nem szeret vándor lenni, hogy ezt a képet hiába olvassuk azért a Bibliában, hogy állandóan vándornak lenni, hát azt nem szereti úgy senki. De úgy megállni, letenni. Na és hogyha ezt átvisszük lelki értelemben, ugye a lelki életre, hogyha megállunk, hogyha nem tudunk növekedni, és ugye ezzel a képpel folytatódik aztán tovább, ha nem tudunk növekedni, akkor igazán megrekedünk valahol, és akkor akár megbotránkozást is idézhetünk elő. Sőt, ha megállunk, egy idő után sodródhatunk is, tehát, hogy meg lesodródhatunk a keskeny útról is, tehát azért több minden benne van még ebben. És ez a kettő összekapcsolódik a Biblia szóhasználatában máshol is, hogy vettétek, járjatok. Tehát, hogy ahogy vettétek Krisztust, aképpen járjatok ő benne. Most, hogy mennyire összefonódnak itt a gondolatok az egész Biblia szöveg összefüggésében. Például Pál apostol másul a Galata levélben mondja azt, hogy lélek szerint, ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Tehát az Isten bennünket életre kelt, újból életre is kelt, mert valamikor életre keltett, de újból és újból szükséges életre keltsen. Azáltal is életre kelt, hogy visszaemlékezzünk arra, hogy hogyan hordozott, hogy hogyan vettük őt, hogy ő úr az életünkbe. Azáltal, hogy ezekre visszaemlékezzünk, azáltal is kíván bennünket újból életre kelteni. és ahogy életre keltet, utána elkezd használni bennünket. Azt mondja, az lélek szerint élünk, ő általa élünk, úgy lelki, mint fizikai életünk van a lélek által, akkor lélek szerint is járjunk. Tehát ebbe pedig benne van az, hogy ő ad gondolatokat, ő indít elhatározásokra, ő nyitja ki a szemünket, hogy milyen szükségletes, szükséges betöltenünk. Tehát járhatunk ezen az úton. Ő nyitja ki a fülünket, szemünket, hogy összefüggésében lássuk meg a dolgokat, hogy meglássuk a különféle szükségeket, és ő az, aki először cselekszik, ő kezdeményez, és miután megtette ezt, kezdeményezett, akkor ő a hálának a gyümölcseit is létrehozza bennünk. Olyan szépen mondja a heidelbergi K.T., hogy lehetetlen, hogy akik igaz hit által a Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne teremjék. Ugye úgy mondja, hogy meggyökerezvén a 7. versben, és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, miképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Tehát, hogy a hála az megjelenik minden esetben ilyenkor az ember életében. Ugye vettük, járunk benne, lélek szerint élünk, lélek szerint is járunk. A régi proféta íratokban pedig hogy olvassuk, hogy az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban folytassátok, járjatok, és az én törvényeimet megőrizétek, és betöltsétek. Tehát ki az, aki megteszi azt, hogy a törvényeiben járjunk, de nem csak, hogy járjunk, hanem azt betöltsük, tehát színig töltsük. Maga az Isten, azt mondja, én vagyok az út, és azt mondja, én cselekszem. Én cselekszem, én teszem ezt. Hogy szükséges, hogy ezekre visszaemlékezzünk, hogy ezt felidézzük, hogy ezt elfogadjuk, és ezt valóságként, valós ígéretként fogadjuk el az életünkben, mert azért táplálék. Azért jövünk el, és azért vesszük ezeket az igéket magunkhoz, hogy ezek bennünk működjenek, életté váljanak bennünk. Ez az ő ígérete, hogy az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem. Amikor a megismerésről szóltam, akkor ott felidéztem Ezékieltől a bevezető látomást, hogy az Isten lelke az, amit mindent működtet, rendjén tart, rendben tart, és a mi képességeinket is, hogyha használjuk, ő tudja a legjobban tisztítani, helyére tenni, hogy az a legtökéletesebben tudjon működni. Pál apostol pedig Efézusnál azt mondja, hogy az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa. Tehát egy újjáteremtésről van szó, a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket az Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Tehát miután vettük Jézus Krisztust, mint szabadítót, Urat, őt befogadtuk, akkor életre keltet, benne járunk, akkor ő előkészíti azokat a dolgokat, amik ránk szabadtak, amiket mi szükséges betöltenünk, azokat a szükségleteket, azt megláttatja velünk, és mikor ezt megláttatta velünk, akkor megadja a lehetőségeket is, hogy ezeket megtegyük. Tehát a jó cselekedetekben való járás az Jézus Krisztusnak, mint útnak köszönhető, mert ő az, aki előttünk jár, és előkészíti még ezeket a jó cselekedeteket is. Ezáltal lefegyverezve mindenféle olyan emberi dicsőséget vagy magabízást, amit az ember magának tulajdoníthat. Hiszen ha így tudunk ebben járni, akkor ezek a dolgok úgy nem is jelennek meg egyáltalán. Hiszen látjuk azt, hogy maga az Isten készítette azt elő. Látjuk azt, hogy az ránk szabatott. Tehát, hogy abban a helyzetben mi a legjobban tudunk segíteni. És megvan hozzá minden lehetőségünk is, hogy segítsünk abban a helyzetben. Tehát ezek a jó cselekedetek nem saját, csupán saját jó cselekedeteink, hanem az Isten ezeket előkészítette, és ezek örömet okoznak számunkra is, és épülünk is általuk, és hálásak is vagyunk ezekért. Ezen kívül még azt is olvassuk, ezt máshol, Királyok első könyvében, hogy úgy tudunk mi járni az ő utaiban, hogy előtte magához hajtja a mi szívünket. Egy ilyen kifejezés szerepel, és ezt is itt ki szerettem volna emelni, hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk az ő utaiban. Tehát, hogy mindig úgy tudunk az ő utaiban járni, hogy mi mi szívünket már afelé terelte. És ez jelent igazi örömöt és hálát az emberi szívnek, mert együttműködve a mennyei erőkkel, nem elsősorban magunkra támaszkodva, de használva maximálisan a mi képességünket, tehát kiküszöbölve a resszívűséget, az Isten ezeket szépen és jól alakítja, jobban, mint azt mi el tudnánk gondolni. Most nem olyan rég egy több küzdelmen átment emberrel beszélgettem, és nem most-most, de jó hónappal ezelőtt. Állandóan ugye a bűnvágy gyötörte, hogy ő szeretné rendezni a bűneit, de hogy hogyan kezdje, miként kezdje, hogyan tegye, meg elmondta a konkrét esetet is, amit én úgy láttam, hogy teljes mértékben nem tudnék egy biztos 100%-os választ adni neki, hogy abban a helyzetben ő konkrétan menjen oda egy olyan dologgal, amit csak ő érez, vagy pedig várja meg az Istennek azt a fajta vezetését, hogy majd ő ezt az egész helyzetet elindítja, hogy hogyan tudjon bocsánatot kérni azoktól a rokonaitól, akik iránt érez valamit, viszont nem tud megfogni egy konkrét dolgot, hogy na mostan konkrétan azért kér bocsánatot mondjuk, mert ezt és ezt a dolgot tette, hanem csak nem jó a kapcsolatuk. Tehát azért vannak ilyen rokoni kapcsolatok is, hogy valamit érzékel mind a két fél, valami nem jó a kapcsolatban, de nem tudnak ezen túl lépni, és hát ő nagyon szerette volna ezt rendezni, de hát láttam azt, hogy azért az apróságért, amiért ő akar bocsánatot kérni, a másik nem fogja venni a lapot, és egyszerűen lehet lemosolyogja, és őt pedig ez még jobban majd fogja zavarni. És hát egyszerűen azt mondtam, hogy imádkozzon komolyan azért, hogy az Isten nyissa meg a lehetőséget, mert az lesz a legjobb, hogy az Isten fogja ezt a előkészíteni az életében. És olyan jó volt azt aztán tapasztalni, nem tudom, 3 hét után visszahívott nagy örömmel, hát ilyet még nem nagyon tapasztaltam a részéről, hogy hát milyen csodás az Isten, hogy hogyan alakította az eseményeket, és elmondta nekem, hogy ő maga kereste meg, akivel akarta rendezni ezt a dolgot, és aztán meghívták a családba, és elindult egy újra szerveződés, egy kapcsolat. És akkor olyan, nekem az volt a legjobb hallani azt, hogy végre most nem emberekbe kapaszkodik csak, hanem látja azt, hogy az Isten maga hogy tudja ezeket a szálakat összehozni egy ima hatására, hogy az Isten a legbölcsebben tudja azt alakítani. És ezt volt a legjobb hallgatni, hogy milyen csodálatos az Isten. Hogy tudja ezt megtenni. Igen, mert a bölcsessége sokkal nagy, mindent átlát. Nagyobb a bölcsessége, mint nekünk is. És amit mi azt gondolnánk, hogy hirtelenségünkben jól teszünk, nem biztos, hogy mindig a legjobb, vagy amivel mi úgy meg vagyunk elégedve, hogy na mostan megtettem a részemet, nem biztos, hogy teljes megoldás jelent a másik életébe. És hogy az Isten ezt úgy tudja összeszerkeszteni, hogy valóban igazi jó jön ki mind a két részről. És hogy igazán épít és gyógyít, és helyrehozza a kapcsolatokat. Tehát, hogy az Isten az, aki előkészíti ezeket a dolgokat. Ugye itt tartottunk gondolatban. Ő az, aki ismerve az emberi szíveket, tudja azt, hogy kinek mire van szüksége, és ezekben a helyzetekben benne bízva és rátámaszkodva, tehát nem csupán saját képességeinkre, hanem rátámaszkodva, de ugyanakkor használva ami értelmes és jó belátásunkat, és mindent összerakva, ő a legjobbat tudja kihozni. Tehát ezért van szükség erre a fajta együttmunkálkodásra, ami már ugye többször előjött, akár még itt is gondolatban. Ugye ő az tehát, aki előkészíti, aki életre kelt bennünket, és segít abban is, hogy lélek szerint járjunk. És ugyanakkor ebbe beletartozik a növekedés is. a hitéletben való növekedés is, mert itt a növekedésnek a képe jelenik meg, de ugye ez a kettő párhuzamosan megy. Tehát az, hogy lélek szerint járunk, vagy növekedünk a hitéletben, most ugye a Bibliának a szó kapcsolataival élve. Azt mondja, hogy meggyökerezvén Krisztusban, és tovább épülvén. Ez mutatja azt, hogy egy lefele történő növekedés, és egy fölfele történő növekedés. Ugye a fa esetében a gyökér és a törzs, egy növény esetében a gyökér és a szár, aztán a levelek, aztán a virág, gyümölcs. Tehát ez a fajta növekedés, ugye lefele és fölfele, Krisztusban és aztán a szolgálatban, két dolgot feltételez, de ti már ezt vettétek a Jézushoz vezető út című könyvön belül. A növekedés fejezete az előtte volt most az Isten ismeretének a fejezete előtt, ugye? És ott, ha megfigyeltétek, akkor két dolgot mond, hogy mi a növekedésnek a feltétele. Befogadni és adni. Bárhol, ahol megreked ez a dolog, ott nincs növekedés. Tehát befogadni Krisztustól mindazt, amit kapunk tőle, és továbbadni. Hogyha ez a kettő nincs egyensúlyban, akkor ott megáll a növekedés. Ezért mondja, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, amiképpen arra tanítattatok, és ezt követően pedig jön a hála, bővölködvén abban hálaadással, mert hogy ezt követően megjelennek a lelki gyümölcsök. Na most tény, hogy ezeket azért volt szükség újból elmondani, nem azért, mert ez egy új dolog, hanem azért, mert nagyon sokszor úgy valahol megrekedünk a hit életben. Nagyon sokszor van úgy is, amit Ésaiás könyvében, ott az 53. fejezetében mond, hogy kiki a saját útjára tértünk. Tehát úgy nagyon sokszor előfordul az is, hogy akár lesodródunk az útról, akár megállunk az úton, akár a keskeny úton belül egy saját úton járunk, vagy annak a kísértése fenyeget bennünket, és ezért szükségünk van a visszaemlékezésre. Ezért Pál abban erősített a kolossébelieket, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy hogyan vették, hogyan fogadták be Jézus Krisztus, és azt mondja, ezen az útvonalon menjetek tovább, mert ő maga az út, és jussatok el odáig, hogy jártok ezen az úton, hogy követitek Jézus Krisztust, hogy nem befolyásol benneteket az, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagytok a különféle társadalmi dolgoknak, hanem ő az, aki úr az életetekben. És hogyha ő úr az életetekben, akkor azt jelenti, hogy ő vezet, ő megoldást hoz, ő neki engedelmeskedni lehet, és teljesen rá lehet támaszkodni. Ugyanakkor értelmünket, lelkiismeretünket aktívan használni. De egyedül rátámaszkodhatunk. És talán ebben a vészterhes időszakban, amiben most is vagyunk, hogy azt látjuk, hogy minden inog és mozog körülöttünk, és hihetetlen nagy kegyelem az, hogy itt élünk, és ilyen körülmények között. Van lehetőségünk arra, hogy a jellemépítés az megvalósuljon, hogy erre tudjunk koncentrálni, hogy fel tudjunk készülni, hogy szánjunk időt az Istenre. Sok mindent el kell engedni ezen az úton. Lehet, hogy sok mindent igényt, minden más letenni, néhány igényt még letenni azért, hogy egy kicsit több időt tudjunk kiszorítani, és ki tudja, hogy mi minden más, nem tudom, mindenkinek az életében más, de hogy lehetőségünk van most itt a békés körülmények között, hogy az előttünk álló időszakra felkészüljünk. És tényleg nem tudhatjuk azt, hogy még itt a közelünkben mi lesz, egyenlőre emberileg nem látszik ilyen, hogy bármi ilyesmi katasztrófa lenne, de ugye azon a területen se, ahol történt Törökországban, ott sem volt jellemző, tehát azon a területen nem volt jellemző egyáltalán, nem volt várt egy ilyen földrengés. Tehát olyan területeken is megjelenik, mikor azt mondja, hogy mindenfelé, ahol egyáltalán nem veszélyeztetett ilyen szempontból. Úgyhogy egyedüli biztonságunk az, hogy őrá támaszkodunk, ő, aki az út. És most ezt néztük meg, de majd folytatjuk tovább, hogy ő az igazság. És hogy Krisztus, hogy lehet a mi igazságunk? Mert ha csak odáig jutok el, hogy Jézus Krisztus az igazság, igen, és mennyi mindenben, mennyien tekintetben ő az igazság számomra, de hogy lehet ő a mi igazságunk. Majd arra fogunk rátérni a következő alkalommal. És most zárásképpen egy igével, egy Zsoltár igével szeretném befejezni, a 86. Zsoltár 11. versével. 86. Zsoltár 11. verse, amely így hangzik: Mutasd meg nekem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a nevedet. Úgyhogy ő legyen az Úr segítségünkre abban, hogy mi ezen az úton tudjunk maradni, ezen az úton járni tudjunk, ezen az úton örömeink legyenek, és hálásak tudjunk lenni mindazért, amit ő tud létrehozni bennünk és másokban, az ő kegyelméből. Amen. Jó Istenünk, köszönetünket szeretnénk kifejezni Jézus Krisztusban, amit kaptunk. Köszönjük, hogy lenyúltál érettünk, hogy ő szabadító, megváltó számunkra, és ő a feltámadt Úr, és ő az, aki segítségként megadja számunkra azt, ami megváltozásunkhoz szükséges, hogy majd együtt legyünk. Köszönjük, jó Istenünk, ennek az országnak a lehetőségét. Köszönjük azt, hogy sok lehetőséggel elárasztottál, ami által megismerhettünk tégedet, de ugyanakkor, ami által járhatunk ezen az úton. Istenünk, kérünk, hogy légy abban segítségünkre, hogy felismerjük azt, hogyha megálltunk az úton, vagy hogyha saját utat alakítottunk ki, vagy lesodródtunk róla, és ígéredhez híven kérünk, hogy állíts helyre bennünket. Köszönjük azt a Zsoltár igét is, ami arról ad biztosítékot, hogy te visszahelyezel az útra. Jó Istenünk, kérünk, hogy add meg ugyanakkor a hálának a gyümölcseit is a szívünkbe, mindazért, amit látunk és amit tapasztalunk, mindazért, amit teszel érettünk és emberi szívekért. Köszönjük, jó Istenünk, ezt a megváltást, és köszönjük azt, hogy új életben járatsz bennünket a te kegyelmedből. Amen.